Nos, 6 perc elmúlt fél hét, ahogy a hírekben is hallhatták, az egyik legnagyobb koncertszenzáció idén a Pamkutya 7 előadása az MVM Dome-ban, amelyek közül 4 már biztosan teltházas most is. Tamár Zoltán a koncert booking ötletgazdája szerint a produkció komoly szakmai kihívások előtt áll, hiszen egy aréna koncert vizuális és hangtechnikai szempontból is igen más felkészültséget kíván. Az biztos, hogy a 7 előadás nem csak a rajongókat, hanem a szakmát is kíváncsivá teszi. Vajon sikerül-e megugrani ekkora színpadon a várakozásokat? Kecső Richard riportját hallják.
Ennek a jelenségnek a mögöttes részében, hogyha egy kicsit belenéznénk, hogy 7 koncertet hirdettek meg, ebből 4 már jelenleg biztosan teltházon fog operálni az MVM Dome-ban, és hát azért rengeteg olyan is megjelent, hogy drágában adják a jegyeket, akár ilyen 300 ezer forintos áron. Van-e arra szansz, akár vagy csak így tippelés szempontjából lehet arra következtetni, hogy mondjuk nem tudják eladni a jegyeket, és ebben mondjuk akár következik az, hogy félház lesz gyakorlatilag az MVM Dome-ban?
Én ezt nem gondolom, azt gondolom erről, hogy minden piaci alapon működik, tehát hogyha mondjuk együzérek vásárolnak fel jegyeket, abból a célból, hogy ezen hasznuk legyen, fejetlenül ezt nem teszi. Mert képzeljük csak el, hogy mondjuk én tegyük fel azt a verziót, hogy én felvásárolok 100 darab jegyet, és mondjuk én nem is tudom, 20-30 ezer forintos áron felvásárolok 100 darab jegyet, az egy valamilyen típusú befektetés, tehát nem tartom valószínűnek, hogyha egyébként erre nincsen kereslet, akkor ne próbálnék minél gyorsabban megszabadulni. Na most egy olyan helyzetben, amikor az elmúlt 4 meghirdetett koncert esetében pillanatok alatt elfogytak a jegyek, és azt látja mondjuk egy jegyüzér, hogy egyébként tőle senki nem venné meg, akkor ahogy a tőzsde is működik, nem kezdeni egyre olcsóbban értékesíteni ezt a jegyet, hogy minél gyorsabban szabaduljon meg tőle. Nyilván ez egy vélelmezés a részemről, de hát egy a piac azért általában így működik. Szóval én ezt nem gondolom. Azt sokkal valószínűbbnek tartom, hogy jelen pillanatban vannak nagyon magas árak, de a későbbiekben azon jegyüzéreknél, ahol esetleg megragadnak a jegyek, azok majd egyre olcsóbban fogják adni.
Akár csak abba belegondolva, hogy ugye most, amint mondtam korábban is, a 7. koncertet is megkérdették, ugye eddig 4 volt, aztán most hirtelen újabb 3 koncertet adtak meg a Pamkutyánál. Kulturális szemmel is nézve a történetet, mennyire lehet akár az visszás, hogy mondhatjuk azt, hogy igazából paródiákkal operáló idézőjelesen együttes lép fel most egy olyan nagy komplexumban, ahol olyan koncerteket is rendeznek, amik akár mondjuk nemzetközi jelentőséggel is bírnak. Mennyire lehet ez akár visszás így kulturális szemmel nézve?
Megint oda kéne, hogy visszakanyarodjak, hogy ez egy piac. Hogyha kulturális szemmel nézem, akkor hogyha semmi más nem teszek, csak fölnyitom a Facebook profilomat, és az üzenőfalamon folyamatosan olyan posztok jelennek meg zenészekre, hogy egyszerűen nem értik, hogy nem a jelenséget nem értik, hogy mennyi egy fogy, majd hogy fogyott el, és fog még elfogyni ezekre a koncertekre, hanem hogy egyébként mi fog történni majd azon a színpadon, akkor ezek a kérdőjelek, amik a social médiában megjelennek előttem, ez nyilván az én fejemben is gondolatokat ébreszt. Tehát, hogyha kulturális szemmel nézzük, akkor én inkább erről az oldalról közelíteném ezt meg. Nem tudom, én is kíváncsi vagyok, de annyira nem vagyok kíváncsi, hogy egyet vásároljak rá. Inkább szakmailag vagyok kíváncsi arra, hogy egy olyan produkció, aki az idáig nem nagyon lépett fel színpadon, az rögtön egy MVM Dome-ban bekezd, ráadásul 7 teltházas koncerten, hát az számomra sok kérdőjelt rajzol. Az, hogy ennek van egy jogosultsága egy MVM Dome-ban, hát szerintem ez egy piaci alapon értékesített időpont az adott helyszínen, de az MVM Dome-ban azért számtalan más dolog, például a Darts világbajnokság is volt már, tehát hogy azt gondolom, hogy nem feltétlenül egy művészeti központ az, ahol meg kéne határozzanak olyan vonalakat, ami alatt mondjuk nem engednek be produkciót, vagy ami fölött mehetnek a produkciók. Tehát én azt gondolom, hogy a bevételt produkál mondjuk adott napon egy rendezvény, akkor nyilván nekik ezt a bevételt, ezt abszolválni kell, amilyen gyorsan csak tudja.
A személyes véleménye mi így ezzel kapcsolatban igazából a kontrasztra lennék kíváncsi.
Nem tudom, hogy ki áll a produkció mögött jelen pillanatban, és nyilván, hogyha profik állnak mögötte, akkor kellő módon elő lesz készítve, tehát megfelelő vizuál színpadkép rendezés lesz. Tehát ezen a téren, hogyha profik rendezik magát ezt a koncertet, akkor látványilag azt gondolom, hogy minden rendben lehet. Az, hogy hangban ezt hogyan tudják megugrani a srácok ezt a koncertet, azt pedig azért nem tudom, mert életemben nem voltam Pampkutya fellépésen, és hát ebből hiányosságom a YouTube-on is jelentkezik, tehát az én algoritmusom, ami nekem kínálja a dalokat, az még egyszer sem lökött el én Pampkutya dalt. Amikor láttam ezt az őrületet, akkor belenéztem kettőbe, két vagy három videójába, és akkor szakmailag nyilván kérdések merültek fel bennem. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki magabiztosan álljon egy ilyen színpadra, ahhoz két dolog szükséges. Az egyik az valami hiperlazaság, és teljesen mindegy az ő szempontjából, hogy mondjuk tökéletesen tisztán énekele, vagy mondjuk a koncert nagy része kellően hamiskás lesz, vagy iszonyatos profizmus. Hogyha ebből a kettőből valamelyik nincs meg, akkor azért ez egy nagyon nagy falat egy ilyen színpadra állni, és megpróbálni előadni, reprodukálni azt, ami ez ideig csak és kizárólag hang- és képfelvételeken jelent meg, ami nyilván korrigálható, javítható, órákon át lehet újra énekelni egy dalt, és még akkor is hallani rajta, hogy vannak benne szakmai hiányosságok. Szóval én azt gondolom, hogy mindenképpen érdekes lesz szakmailag ezt analizálni, hogy sikerült a fiúknak megugrani ezt, és mi volt ebben a pozitívum és negatívum ezekben a koncertekben, de hát jelen pillanatban mondom, nekem nagyon, nagyon kicsi a rálátásom az ő szakmai előéletükre, a dalaikra, hogy nagyjából csak így tudok nyilatkozni erről.
Felmerült bennem egy spekuláció, és ezt muszáj megkérdeznem. Számíthatunk-e arra, hogy, hát kimondom, valami negatív visszhangja lesz ennek az egész történetnek? Már csak abból is kiindulva, hogy a srácoknak beharangozó videójukat én láttam erről a koncertről, és abban hát le is nyilatkozták egyébként, hogy még el fognak menni énektanárhoz, meg hogy ők egyébként ugye nem is gondolták, hogy egy ilyet elő tudnak adni, és meg tudnak szervezni, és most ebből hát azért lesz 7.
Fél év alatt azért az énektanárok csodákra nem képesek. Tehát fél év alatt lehet hangképzést alapszinten megtanulni, lehet nagyon sokat gyakorolni, de még egyszer mondom, bemenni egy arénába, bedugni egy fülmonitort a fülébe az embernek, és ott abban a pillanatban professzionálisan előadni, ez nagyon nehéz. Tehát, hogy vannak olyan előadók, akik 20 éve a színpadon vannak, és gyakorlatilag valamilyen oknál fogva kínlódnak magán a színpadon, mert egy hatalmas csarnok, és hogyha valaki nem fülmonitorozott egész életében, akkor nagyon-nagyon küzd azzal, hogy ő mit hall az adott pillanatban, az adott színpadon, mert hogy ott gyakorlatilag csak azt lehet használni. És egy csomó olyan szakmai kérdés van, amit, hogyha nincsen rutinja egy produkciónak, akkor ez egy nagyon nehezen megugrandó feladat lesz a számukra. Nem mondom, hogy biztos, hogy nem fog sikerülni, sőt lehet, hogy sikerülni is fog. Én szurkolok nekik, mert hogyha ezt bevállalták, és egyébként ilyen az, hogy siker várható, akkor mindenki számára az lenne a legmegnyugtatóbb, hogyha ez egy professzionálisan előadott koncertsó lenne, de hát előfordulhat az, hogy küzdeni fognak ezekkel a megoldandó feladatokkal. Hogy ebben lesz-e esetleg csalódás? Hát minden koncertben van csalódás. Volt a legutóbb a Jennifer Lopez koncert, amiről olvastam olyan cikkeket, hogy mekkora csalódás volt az újságíró számára, és láttam olyan nézőket, akik életük koncertjeként élték meg ugyanazt a koncertet. Hát ugye azért ez egy elég erőteljesen szubjektív megítélés, hogy egy adott koncert az mitől sikeres, vagy mitől sikertelen, vagy mitől lesz csalódás valakinek, akár pozitív, akár negatív irányba. Az valószínűsíthető, hogyha mondjuk az éneket harddiskről szólaltatnák meg, tehát hogy playback szagú előadás lenne, azért az inkább kudarc lenne, mint siker.
Az elmúlt percekben Tabár Zoltánt, a Concertbooking ötletgazdáját hallották. Hosszú idő után ismét dinamikusan nőni kezdett az önkéntes nyugdíjpénztári tagok létszáma. Az első fél évben 21 ezer új ügyfelet regisztráltak a kasszák. 7 évvel ezelőtt volt utoljára ekkora létszámnövekedés. Jelenleg több mint 1 millió tagja van a pénztáraknak, de az átlagos havi befizetés rendkívül alacsony, 11 500 forint. ami Gergely Péter a biztosdöntés.hu alapító pénzügyi szakértője szerint nem biztosít majd megfelelő nyugdíjkiegészítést. Pélinek Kata interjúja.
A jegybanknak vannak kimutatásai az önkéntes nyugdíjpénztárakkal kapcsolatban, és a legfrissebb adat az azt jelzi, hogy 1.076.000-en vannak most nyugdíjpénztárakban tagként, és a tagdíj jelenlegi összeg ugye 74 milliárd forint. Önök azt regisztrálták, hogy az idei első 6 hónapban, fél évben 21.000 új taggal bővült ez a létszám. Mennyire kiugró ez az adat? Ugye volt egy olyan időszak, amikor kimondottan stagnált a létszám, és talán most úgy elindult fölfele. Meglepetés volt ez, vagy mivel lehet magyarázni alapvetően, milyen okokkal?
Ez kicsit meglepetés volt az, hogy idén az első 6 hónapban 21.000 új tagot regisztráltak a kasszák. Egyébként 2018 első fél évben volt az utolsó olyan időszak, amikor több mint 20.000 új tag lépett be, akkor 23.000-re gyarapodott a pénztáraknak a taglétszáma. Ezek a számok nem tűnnek nagynak ahhoz képest, hogy több mint 1 millió meglévő tag van, viszont tudnunk kell, hogy azért öregszenek az átlag életkor a kasszáknál, és szerintem annak köszönhetően most a növekedés, hogy egyre többen érzik azt, hogy saját maguknak kell gondoskodni az időskorú megélhetésükről. Egyre többen vannak azok, akik tudják vállalni, hogy havonta 10-20 ezer forintot befizetnek a saját nevükre szóló pénztári számlára, és valószínűleg sokakat motivál is az évente legfeljebb 150 ezer forint adó előny, amit a befizetéseink után visszaigényelhetünk a személyi jövedelemadónkból.
Azért itt a hozamok is egész szépen alakulnak, tehát ez a felismerés ez csak az utóbbi 1-2 évben jutott el olyan szintre, hogy már aktivizálta a tagokat, és azért ne felejtsük el, hogy ennek azért a történetében benne van egy olyan momentum is, amikor hirtelen tömegével hagyták el az önkéntes nyugdíjpénztárakat egy kormányzati intézkedésnek köszönhetően. Hogyha visszatekintünk erre az időszakra onnantól kezdve, akkor a dinamikája hogyan alakult a taglétszámnak?
Ez egy időben nagyon szépen emelkedett, de ugye voltak itt kormányzati intézkedések, voltak olyan időszakok, ugye akár a Covid utáni inflációsok miatt az emberek a napi megélhetést is nehezen tudták igazdálkodni, nem egy új nyugdíj megtakarítás, hogy a meglévő nyugdíj megtakarításba való minél több befizetés volt az, ami motiválta őket. Az biztos, hogy a tavalyi év az nagyon jól sikerült a tőzsdék szempontjából, mindegyik pénztár pluszban zárta az összeget, tehát emelkedett is a pénztáraknál kezelt vagyon, illetve az fontos tudni, hogy azért ez nem egy csoda megtakarítás abból a szempontból, hogy átlagosan, tehát egy tagnak átlagosan a számláján lévő vagyon, az 2,15 millió forint. Nyilván vannak olyan tagok, ahol sokkal több, van akik még kevesebb, van akik ugye igen kivettek, mert lakás célra fel lehetett használni a pénztárban lévő összeget, de ennél sokkal többet kellene, hogy befizessenek a tagok, hiszen abban belegondolunk, hogyha valaki 5 év múlva nyugdíjba megy, és van átlagosan 2-3-4 millió forint a számláján, és ebből szeretnék kiegészíteni a valószínűleg várhatóan alacsony nyugdíjat, akkor nem sokáig lesz elég az a pár millió forint. Ehhez többet kellene befizetni a tagoknak. Most egyébként átlagosan 11.500 forintot fizetnek be a tagok, ami azért nem sok. Ha belegondolunk, hogy ez a 10-20-30 ezer forint fogja majd kiegészíteni a jövőbeli nyugdíjunkat, hát az nem sok mindenre elég, tehát sokkal jobb, sokkal több öngondoskodási akarat és lehetőség kellene, hogy legyen.
Én azt gondolom, hogy nem az akarat, hanem inkább a lehetőség az, ami a korlát, hiszen a megélhetési költségek, az új lakás, vagy akár csak akár a régi, vagy egy még újabb lakásvásárlási. Tehát ugye ismerjük azokat a makrogazdasági számokat, beleértve az inflációt, a foglalkoztatottságot, az átlagbéreket, amelyek ezeket nagyban meghatározzák. Hogyan látja ennek esetleg a jövőjét?
Nem vagyok túl pozitív a jövőt illetően. Amit ön mondott, az mindig az. Tehát igaz, hogy most már nem olyan magas az infláció, mint évekkel ezelőtt volt, de magasan ragadtak az árak. Nagyon sokan érezzük azt, hogy havonta a bevételnek egy jó részét elviszi a bolti bevásárlás. Az ingatlanok is drágultak, tehát minden igazából megdrágul. Akkora reálbéremelkedés nem volt az utóbbi időszakban, és azért ez egy tudatos döntés, hogy valaki nyisson egy önkéntes nyugdíjpénztári számlát. Hiába van most jó pár pénztárnak mindenféle belépési akciója, akkor is ezért tennünk kell, és valamilyen szinten a havi befizetés is önkéntes, bár ugye a pénztárak nem nézik jó szemben azt, hogyha valaki nem fizeti be a havi vállalatdíjat, akár egy idáltán kizárják őket. Tehát nyilván, hogha nehezen tudjuk kifizetni a lakáshiteltörlesztőt, vagy az élelmiszert, akkor nem amiatt fogunk aggódni, hogy abban a hónapban befizettük-e a nyugdíj megtakarításunkban azt a vállalati 20.000 forintot. A jövőben szerintem fontos, hogy egyre többen felismerjük, hogy nekünk kell gondoskodni a nyugdíjunkról, tehát akármi lesz itt az állami nyugdíjrendszerre, akármelyik politikus akármit ígér, nagyon sokan évtizedek múlva fognak nyugdíjba menni, ha nem lesz saját megtakarításunk, amit mi tettünk félre, és minél hamarabb elkezdjük ezt félretenni, a kamatos kamatnak a hatása és az adójóváírásnak a hatása annál jelentősebb tud lenni. Ha nem teszünk ezért, akkor szerintem ezt nagyon bánni fogjuk pár évtized múlva.
Mennyire gazdálkodnak jól ezzel az összeggel? Magyarul arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan alakult a portfóliója ezeknek a nyugdíjpénztáraknak.
A nyugdíjpénztárak általában nem túl kockázatos eszközökbe fektetnek be. Több pénztárnál egyébként lehet választani több alap közül. Ezek viszonylag egyszerűek, tehát nem kell, hogy nagyon szofisztikált befektetők legyünk, vagy hogy foglalkozunk a tőzsdei hírekkel, meg hogy mibe érdemes befektetni. Pont ez a jó a pénztárakban, hogy van általában egy maroknyi alap, ami közül tudunk választani. Vannak kockázatosabbak, amiket akkor ajánlnak, amikor még több évtized van hátra a nyugdíjunkig, és vannak kevésbé kockázatosak, amik akár állampapírokba, pénzpiaci alapokba, kevésbé kockázatos, kevésbé kilengő árfolyamú pénzügyi instrumentumokba fektetnek bele. Például akiknek 5 vagy 10 év van hátra a nyugdíjukig, ők nyilván nem akarnak nagyon kockáztatni, ott inkább már a vagyon megtartás és a vagyonnak a kismértékű növelése az, ami fontos. Nagyon könnyen be tudunk lépni a pénztárakba, nagyon könnyen ki tudjuk választani azt, hogy melyik portfólióba szeretnénk tenni a pénzünket, és általában ezek alacsony költséggel működnek, de évente akár 150.000 forint adót vissza tudunk igényelni, tehát akiknek nincsen most több millió forintjuk, nem akarnak befektetésekkel foglalkozni, de szeretnék, hogy a saját nevükön összegyűjjön egy szemmel látható összeg, amikor nyugdíjba mennek, menet közben se akarnak ezzel foglalkozni, inkább csak befizetnék azt a havonta 10-20-30.000 forintot, nekik az önkéntes nyugdíjpénztár az egy nagyon jó és nagyon egyszerű lehetőség.
A biztosdöntés.hu alapító pénzügyi szakértőjét, Gergely Pétert hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedünk, 2 kor friss hírek, itt a Trend.